A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
Kitelepítés. Gulág. Biblia. Erdély. Színház. Irodalom. Szabadság. Hét szó, amelyből kirajzolódik egy egész élet. A hetes különleges szám a Bibliában gyakran a teljességet jelenti. Hét szóból összeállhat a teljes életkép. Erre vállalkozunk ezzel a sorozattal, amelyben kirakóst játszunk vendégeinkkel. A különleges geometriai ábrákból álló puzzle darabkáin egy-egy szó szerepel, hét élet összetevő. Azt reméljük, a játék végén minden összeáll egy képpé. Ez a Puzzle Podcast, én Péceri Dúri vagyok. Mai játszótársam Viski András, író, drámaíró, dramaturg, a Kitelepítés című regény szerzője. Akkor vágjunk bele a játékba. Melyik szín az, ami a leginkább szimpatikus neked? Van előtted hét darab, hét puzzle darab.
Ez nagyon szép, ez a türkiz, ha jól látom.
Igen, ez türkiz, és akkor van a másik oldalán egy szó, azt felolvasnád, kérlek?
Mérföldkönyv.
Van-e olyan könyv, ami meghatározó a te életedben? Ami nagyon nagy hatást gyakorolt rád, akár a világnézetedre, gondolkodásodra, értékrendedre?
Nagyon sok ilyen könyv van, mert különböző korokban más és más könyv jelöli ki az utadat intellektuálisan, spirituálisan, vagy a világérzékelésedet tekintve. Gyerekként nekem az első ilyen könyv persze a Biblia volt, a Szentírás, és anyám hangján hallottam, és most is egyébként anyám hangján hallom ezt a könyvet felolvasásként, és tulajdonképpen arra nincs válasz, hogy én milyen lennék, vagy milyen lehetnék, ha nem ez a könyv határozta volna meg a gondolkodásomat. Hiszen ennek a könyvnek a történetei nagyon közel jöttek hozzám, és nagyon hamar tudtam azonosulni ezekkel a történetekkel, és saját történetként tudtam hallgatni, hallani. De akkor, amikor a lágerben hallgattam ezt a könyvet, akkor benne van ebben az összes beszélgetés is, amit a nagyobb testvéreim lefolytattak egy-egy bibliai szakasz körül.
A Bibliával kapcsolatban már nagyon régóta gondolkodom rajta, hogy neki fogok, csak valahogy nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Amikor így egyszer-egyszer beleolvastam, azt éreztem, hogy nehéz a szöveg, és jó lenne valamilyen útmutató, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Van-e neked valamilyen tanácsod, hogy hogyan érdemes neki kezdeni?
Én elsőre azt mondanám, hogy nem a megértésre kellene törekedni, hanem egyszerűen csak bele kell helyeződni a szövegbe. Engedni kell, hogy a szövegben magában egyszer csak ismerjük fel önmagunkat. Mert ha folyamatosan a megtérésre törekszünk, akkor sorról sorra fennakadunk valamin. Én csináltam ilyen kísérleteket diákjaimmal, hogy ezt például éppen Amerikában csináltam, ezt a kísérletet, hogy Kertész Imre Kadisa meg nem született gyermekért című regényét, ami egy amerikai fül számára nem tűnik érthető könyvnek elsőre. De azt hiszem nem csak egy amerikai fül számára, és azt mondtam a diákjaimnak, hogy olvassák végig hangosan, és utána hallani akarom, hogy milyen hatást váltott ki ez a hangos olvasás. És nagyon érdekes, hogy egyesek megtették, az amerikai diákok egyébként nagyon nyitottak ilyenfajta kísérletekre, és úgy jöttek vissza az óráimra, hogy azt mondták, hogy most már értik az óráimat is. Értik, hogy mi a célkitűzés. Szerintem a megértés az csak második lépcsőben mentális, első lépcsőben testi. Egy testi tapasztalat a megértés, a térnek különböző féleképpen való érzékelése, közel jön hozzám az idő, amikor a saját hangomat hallom. Én a saját hangomon hallom az apám hangját, hallom az anyám hangját, hallom a gyermekeim hangját, érzékelem a saját hangomban azt, hogy ez egy csomópont. Jönnek a streamek felém, és elindulnak tőlem. Ezért azt hiszem, a hang az ember hangja az nagyon erős identitás ellen, sokkal erősebb identitás ellen, mint ahogy gondolunk rá.
Ez nagyon érdekes, hogy még sosem gondoltam arra, hogy hangosan olvassak, csak maximum akkor, hogyha barátnőim kislányának olvasok fel hangosan meséket, de hogy magamnak hangosan olvassak fel, az még így nem jutott eszembe. Mert valahogy az van bennem, hogy az olvasás az egy magányos tevékenység.
De genetikusan sem magányos tevékenység, hiszen mikorrá lett magányos tevékenység az olvasás? Azt mondjuk, hogy a nyomda ipar megjelenésekor, tehát a modernitás kezdetén. De még ez sem igaz, hiszen akkor még nagyon kevesen tudtak olvasni. Történészek azt mondják, hogy hát ugye talán a 19. században kezdtek el olvasni az emberek. Tehát tulajdonképpen a könyveknek az ismerete a hallásból bontakozott ki. Abból jön. És nagyon izgalmas az, hogy az ismerethez mindig tapad valaki másnak a hangja. Tehát van benne egy nem én, ami szerintem az univerzumnak a szerkezete. Hogy van benne egy nem én, aki nagyon is én vagyok. Akiben reflektálódom én, tükröződöm. Tükröződik benne a hangom egyébként, a vízhangok. Ami egy nagyon izgalmas dolog, és mi, minthogy nagyon erősen individualizálódtunk, elveszítettük az olvasásnak ezt a közös örömét, de hát köze meg, ugye egy író-olvasó találkozón fogy el a legtöbb könyv. Az író hangja valami olyasmit tesz hozzá a könyvhöz, de akár a színész hangja is, ami kivonja a könyvet a tárgyi mi voltából, ebből a zártságból. A könyv megnyitja magát, megnyílik előttünk. Egyébként ez gyönyörű, hogy a könyv megnyílik előttünk. Ennek van egy gyönyörű erotikája is, szerintem.
Hú, hát nagyon messzire jutottunk, és még ugye nem is említetted a többi könyvet a Biblián kívül.
Dosztojevszkit mindenképpen megemlíteném, de Kafkát feltétlenül megemlíteném. Kafkát nagyon hamar olvastam, talán az apámnak köszönhetem ezt. Kafka valahogy nagyon otthonossá vált számomra, éppen azért, mert ezekkel a fogoly tapasztalatokkal éltem együtt, azt hiszem, és akkor ott vannak az apámnak ezek a börtöntörténetei, ez az átláthatatlan sok cella egymás mellett, ami kiad egy börtönt és egy ilyen végtelen épületképzetet, ami a kastélyban benne van. Vagy a bűnösség, ez meg a perben van benne, a bűnösség, mint a puszta létezésed. Hogy az, aki vagy, és mert olyan vagy, aki vagy, ez a bűnösségednek lehet a forrása másoknak a szemében. A perben nagyon erősen érintett engem ez az enigmatikus fogolyjá léttel, aminek a vége ugye az, hogy kivégzik József K-t. És ő azt mondja, hogy talán valaki szégyenkezik érettünk, hogy beemel egy ilyen nagy metafizikai távlatot ehhez. De hát a görög bűnösség, ugye, amit tanítunk a színház szakos diákjainknak, meg tulajdonképpen a jó szándékkal elkövetett tetteknek a tragikuma. Ami hátborzongató, hogy a bűn kérdése nem a gonoszsággal függ elsőrendűen össze, hanem a reflektálatlan jósággal. Hogy jót akarok tenni a világban. Meg akarom váltani a világot. Nem kell olyan gyakran megváltani a világot, mert katasztrófákat szül.
Igen, ez így olyan gondolat, amit ritkán hallani, hogy ne akar jót a világban, mert annak csak rossz vége lesz.
Én a könyv megírása, a kitelepítés megírása közben jutottam erre a felismerésre egy kicsit későn, beismerem, hogy nem jónak kell lenni, nem arra kell törekedni, hogy jók legyünk, hanem arra kell törekedni, hogy áttetszőek legyünk. Hogy ne legyen hátsó gondolatunk. Hogy amikor ügyetlenek vagyunk, baldóverek, elbukunk, akkor azt ügyetlenségnek, baldóverségnek és elbukásnak kell nevezni, semmi másnak.
Mert ellenkező esetben, ha nem vagyunk áttetszőek, akkor mit gondolunk ilyenkor magunkról?
akkor nem lehetünk...
Mást hibáztatunk esetleg? Abszolút. Körülményeket?
És akkor nem lehetünk eleve jók. Jónak lenni, ez könnyű technikáknak a kérdése. Ez a megfelelésnek a kérdése. Áttetszővé lenni, az nem a megfelelésnek a kérdése, hanem arról való lemondás, hogy mától nem hazudok önmagamnak. Következésképpen nem hazudok neked sem.
De ebben nem fér bele a küllentés sem? Vagy az ilyen kegyes hazugság?
Hát nem tudom, mit jelent a kegyes hazugság.
Most akkor mondok egy hétköznapi példát, hogy a feleséged vesz egy új ruhát, de mondjuk neked nem tetszik, viszont nem akarod megbántani. És ezért valami olyasmit mondasz, hogy nem rossz. Hát végül is jól áll, vagy nem tudom.
Értem, de te azt mondtad, hogy hát végül is jól áll. Szörnyű, de hát végül is.
Nem azt mondtam, hogy szörnyű, hanem nem rossz. Akkor maradjunk a nem rossznál.
Amivel azt állítjuk, hát ez nem jó, de itt nem erről van szó, talán azt hiszem, hanem itt a szavakban akarunk megoldani dolgokat. De a szavak a bizalom talaján születnek, vagy a bizalom hiány talaján születnek. És ha a bizalom talaján születnek a szavak, az, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem biztos, akkor lehet, hogy ez nem bántó. Miközben a bizalmatlanság talaján azt feldicsérhetem az egekig. És hát az mitől jobb? Tehát a szavak értelmét a kapcsolat adja meg, a szavaknak önmagában nincsen értelmük.
Egy nagyon fontos gondolat, amit én biztos, hogy viszek magammal, ez a nem jónak kell lenni, hanem áttetszőnek, ezt megjegyeztem.
Jó, akkor majd, ha találkozunk évek múlva, felkérdezem tőle. De te megkérdezz fel tőlem, mert...
Te úgy érzed, hogy áttetsző vagy?
Nézd, tehát a felismerés, amit a könyvírások közben éreztem meg, vagy érintett meg, a felismerés nem bölcsességből származik, hanem hiányból származik, hogy valami hiányzik az életemben. Hát biztosan ez.
És az már az első lépés, ez a felismerés.
Az első lépés a felismerés. A felismerés nem az, hogy azért ismered fel, mert te ezt csinálod a legjobban. Nem. Mert a leginkább hiányzik ez, amit felismertél. Hogy hoppá, a jóságnál nincsen nagyobb teher, és legtöbbször egy gicses teher. A gics tőszomszédságában van. Az áttetszőség az egy drámai formája az emberi mi voltnak. Erős és fontos iskola. Szerintem a szentek nem jók, hanem áttetszőek. Nem tiszták, hanem szabadon bele tudnak hajolni a létezés mocskába. Mert azt mondják, hogy nem ez a feladat, hogy tiszták legyünk, hanem az a feladat, hogy egy bizonyos helyzetben ne tartsuk önmagunkat vissza.
Hát még lehetne erről hosszasan beszélgetni, de vár rád egy újabb puzzle darab, melyiket választanád?
Egy narancssárga legyen, megálló.
Tegyük fel, hogy egy olyan helyen vagy, ahol megszáll a béke, ahol nyugalmat érzel, ahol teljesen ki tudsz kapcsolni, megszűnik körülötted a külvilág. Hol van ez a hely?
Víz közelében. És a legjobb hely ennek talán a tenger volna. A tengernek ez a mozdulatlansága és ritmusa. Tehát amikor hullámzik a tenger, akkor egy óriási paradoxon fogalmaz meg, egyszerre mozdulatlan, és egyszerre az időt visszhangoztatja számunkra. Egyébként a tengeren, ezt tudjuk a tengerészek leírásából, amikor kisimul a tenger, az halálélmény a matrózoknak. Ugye ma már nem, mert beindul a motor, vagy eleve jár a motor. De régebben, amikor a szél, ami a lélek mozgását is jelentette, vitt el bennünket innen-oda, a tenger kisimulása az nem nyugalmat jelentett, és én ezt érteni vélem, mert a tengerben én is ezt szeretem, ezt a ritmust.
Félelmetesnek nem szoktad érezni a tengert? Tehát amikor úgy rádöbben az ember arra, hogy ő egy ilyen kis porszem. Valahogy nekem néha van egy ilyen érzésem, amikor belemegyek, és akkor így megcsap egy ilyen nagyobb hullám, hogy én egy ilyen kis picike porszem vagyok, és hogy elnyel ez a hatalmas víz.
Érzem ezt, hogy porcem vagyok, de azt is érzem, hogy jó helyen vagyok. Valahogy a kettőt egyszer érzem, de érzem ennek a félelmét is, de a félelem alatt itt nem feltétlenül rossz dolgot értek én. Nem tudom most elkerülni ezt a szót, ez nagyon kínos, ez a tremendum, ez a latin szó, ez nagyjából azt írja le, amikor az ember a szentség közelébe kerül, vagy megérinti a szentség, és úrrá lesz rajta valamiféle megrendültség, valamiféle reszket, és reszket benne a lélek, repes. Egyébként ez egy gyönyörű szó, hogy repes. Ezt a Károli féle szentírásban akkor találjuk, mikor két terhes nő meglátogatják egymást, Mária és Erzsébet, Mária látogatja meg Erzsébetet, és a két magzat érzékeli egymás közelségét, és János elkezd repesni az anyja méhében, örömében. Ez gyönyörű. Elkezd repülni a magzatvíznek ebben a végtelen óceánjában. Egyébként, mikor először jártam a meleg tengerben, az úgynevezett csendes óceánban, amelyik egyáltalán nem csendes egyébként, mert a legvadabb hullámokat tudja produkálni, az nagyon nagy élmény volt, hogy föltornyosul előttem egy több emeletnyi hullám, kivékonyodik az alja, és én át tudok lépni a másik oldalára, és onnan visszafordulva ezt a nagy zuhanást végig tudom nézni.
Szoktál csak úgy ülni tengerparton, vagy mondjuk akkor említetted az csendes óceán? Te ültél a csendes óceán partjára, és csak bámultad a hullámokat?
Igen, szombaton is ezt csináltam most, de nem a csendes óceán partján, hanem a Duna partján. Én nagyon közel vagyok a Dunához, nagyon közelálló vagyok, hiszen a Duna mellett éltem abban a lágerben. Nagyon szerethető számomra a Duna, de azt is látjuk, hogy mindenütt más történet határozza meg a Dunát. Itt, Budapesten például a belelőtt ártatlanoknak a története határozza meg. Ott lennebb, ahol én éltem, az a 21 vagy 22 valami ilyesmiket mondanak a román történészek, láger, ami tele volt gyerekekkel, idősekkel, és azt mondják történészek, hogy családokat telepítettek ki, és az idősek például nagyon diszkréten eltűntek. Öngyilkosságot követtek el, hogy ne legyenek terhére a fiataloknak, a saját családjuknak. És több ilyen történetet ismerünk. Vagy nem olyan régen, de hát nem olyan régen, ennek is azért biztosan van már 10 éve, már nem emlékszem, pontosan a román televíziónak az egyik rendezője levitt oda a Bargánba, a nagy román alföldbe, a Rubla nevű helyre, ahol megmaradt egy barak. És betett engem a barakba, és ott beszélgetett velem, és beszéltetett, sőt, a Bulandra híres román bukaresti színházból elhozott egy színésznőt is, és ott a barakban játszotta el a Júlia című darabomat, ami anyám haláláról és feltámadásáról szól. Hát ez elképesztő nagy élmény volt.
Élmény
nekem.
Volt? Nagyon. Az élmény szót azt inkább ilyen pozitív értelembe használjuk. Pozitív élmény?
Ez egy abszolút pozitív élmény volt. Azért volt pozitív élmény, mert visszajöttek hozzám olyan dolgok, amelyek lappangtak bennem, és örömet okozott, hogy visszajöttek ezek. Például a Szent János kenyérfa illata. Az egyébként egy fantasztikus illat. És visszajött az illata.
De ez olyan hihetetlen, hogy erről az 5 évről, a fogságról, ezek a boldog pillanatok jutnak eszedbe. Mármint, hogy annyira szép, csak hogy közben számunkra ilyen hihetetlen. Egyáltalán, hogy lehettek boldog pillanatok is egy ilyen lágerben.
De hát ez a gyermek nézőpontja, nem? Egy gyermek tulajdonképpen mindenütt tud boldog lenni. A gyermeknek a boldogsága attól függ, hogy az édesanyja, akire ránéz, nekem édesapám nem volt, az édesanyja jól van-e, és tud nevetni. Ha az édesanyja nevet, akkor a gyermek boldog. Akkor az édesanyja nevetése belemegy a testébe és a sejtjeibe. Ilyen boldog pillanatokra nagyon is emlékszem, amikor együtt vagyunk. ez a kulcsa egyébként a boldogság szónak, nem tudom, hogy van-e itt ilyen szó majd a puzzle-ben. A boldogság szónak számomra szinonimája az, hogy együtt vagyunk. Ennél magasabb rendű boldogságot én nem tudok, és nem tudom.
És akinek nem adatik meg mondjuk család?
Nagyon nehezet kérdeztél, de biztos, hogy ne az önmaga magányába süppentjen bele. Ez biztos. Mert önmagunkat csak megsokszorosítva lehetünk boldogok. Tehát, hogy visszhangzik az arcunk valaki másban. Ez nem biztos, hogy a gyerekünk vagy a leszármazottunk, hanem az, hogy benne vagyunk egy közösségben, és ez a közösség úgy tekint ránk, mint valóságos emberre. Nem teherre, hanem mint világeseményre, mint teremtés eseményre, mint valami megismételhetetlenre.
Most akkor ugye megvolt a megálló, illetve a mérföldkönyv. Melyik legyen a következő?
Legyen a sárga, ez egy olyan szín, ami nagyon távol áll tőlem.
Lehet, hogy a szó is, ami rajta van. Ki tudja, majd mindjárt kiderül.
Loop.
Ez egy zenei fogalom. És egyébként én megrögzöttem, vallom, hiszek abban, hogy a zenének gyógyító ereje van. Legalábbis az én életemnek sokszor volt olyan szakasza, amikor egy-egy dalszövegnek egy-egy sorába bele tudtam kapaszkodni. Van-e ilyen dal az életedben, ami valamiért különösen fontos neked, a szívedhez nőtt valamiért?
Nagyon sok ilyen dal van, ami fontos nekem. Most újra hallgattam többször is Sinead O'Connornak.
Aki nemrég hunyt el.
Nothing compares to you. És az egy feldolgozás ráadásul, és mégis ő tette azt a számot megkerülhetetlenné, mert oly mértékben belefogalmazta önmagát. Fel is kellett hívnom valakit, hogy hallgassa meg egy barátomat, hogy hallgassa meg most ő is, nézze meg ezt a kopasz fejet, ennek a gyönyörűségét, ennek az azonnaliságát, finomságát. De hát azok az ír népdalokból csinált számai, amiket néha úgy el is táncol meg, ezek elképesztő finomságok, szépségek. Látszik, hogy egy óriási drámát magában hordozó, de önmagának és a világnak sem hazudni nem akaró emberrel van dolgunk, aki nagyon nagy ajándék, ha valahogy a civilizációnak, azt hiszem. De vannak olyan művek, amelyeket nem a fülemmel hallgatok, hanem a testemmel.
Azt ilyenek, hogyan kell?
Azt úgy kell, hozok egy példát rá, van egy zeneszerző, akit Morton Feldmannak hívnak, és neki vannak ilyen 4 órás, akár 5 órás művei, 3 hangszerre, vagy 4 hangszerre írja őket. Ezek ilyen szeriális zenék.
Szeriális?
Igen.
Az mit jelent?
Ez egy, mint hogy egy ilyen matematikai kifejtése volna a partitúrának. Tehát megy előre a zene, és alig veszed észre az eltérő különbségeket a zenei kifejezésbe. Az az érzésed, hogy végtelenül loopolt ismétlésekkel van dolgod, pedig nem. Amikor ezt a zenét hallgattam, most is hallgattam egyébként, Dóra lányom nagyon édes volt, bejött a dolgozószobámba, apa, miért hallgatod ezeket a depressziós zenéket? De nekem egyáltalán nem depressziósak, azért, mert nem hallgatom őket, hanem ráhelyeződik a testemnek a ritmusa észrevétlenül, és nagyon jól tudok írni közben.
Zenét hallgatsz írás közben?
Bizonyos zenéket. Brian Eno-t is tudom hallgatni. Ez az elektronikus zene, ami ilyen finom ismétlésekből tevődnek össze, amelyek tulajdonképpen a csendet szülik meg. Mert ma már olyan, hogy csend nem létezik. Egyébként sohasem is létezett. A csend az létrejön. Azon dolgozni kell, hogy létrejöjjön a csend. Ma már leginkább a csend szerintem úgy tud létrejönni, hogy valamiféle zene beburkol bennünket. De szeretem azt is, hogyha én fedezek fel egy kortárs bandát, akkor megyek a gyermekeimhez, és akkor elkezdek villogni, ha ők nem ismerik. Így fedeztem fel a Pláton Karatájévet is. És nagyon szeretem ezt a nagyon finom metafizikát, ezt a nagyon áttetsző, egyáltalán nem akar sikeresnek lenni, csak megszólítani akar. Egészen másképpen gondolkodik a sikerről, mint általában gondolkodnak. De például az elefántbandát, azt nem én fedeztem fel, jöttem Pestre kocsival, és az egyik diákom bekérezkedett, hogy elvinném-e Pestre. Mondtam szívesen, és akkor mondtam neki, hogy nézze, én nem tegezem a diákjaimat, nézze, az a feladata, hogy fedeztessen fel velem valami jó kortárs bandát, vagy énekest, vagy bármit. És akkor azt mondta, ez biztos fog tetszeni a tanár úrnak, benyomta az elefántot.
Akkor ez egy ilyen mindennapi kapcsolat, amit ápolsz a zenével.
Mindennapi kapcsolat, és nagyon személyes természetű. Tehát szeretem, ha megszólítva vagyok, és ha számítanak rám. Azt nem szeretem, mikor azt érzem, hogy azt üzenik nekem, hogy nagyon bírjál engem. Ne akar nekem nagyon sikeres lenni. Engedd meg, hogy együtt csináljuk ezt a zenét.
Kiveséztük azt hiszem a loop szót, és folytatjuk egy következővel.
Fókusz.
Fókusz. Talán a te fejedben is fut egy mozi életet filmjével kapcsolatban, és hogyha ezt a mozi filmet egy meghatározó jelenetnél megállíthatnád, kimerevedne ez a pillanatkép, akkor mi, illetve kik szerepelnének ezen a képen?
Például az is egy kimerevíthető filmkocka számomra, amikor először megállok az apám előtt, majdnem 8 éves koromban, hiszen nem ismertem addig. Az egészen más irányba vitt el az életemet, nem könnyítette meg az életemet, szeretném jelezni, mert megjelent egy nagyon erős férfi principium. Miért nagyon erős? Mert egy erős ember volt. Nagyon szelíd, törékeny, de nagyon erős kisugárzású ember volt. Az intelligenciája, a finomsága, a műveltsége. És én addig, de egyébként azóta is, én a nőn keresztül viszonyulok a világhoz. Mert ez számomra elkerülhetetlen. Mert mindig anyámon keresztül viszonyultam a világhoz. Tehát számomra a női törékenység és bátorság, a nők mindig bátrabbak, mint a férfiak. Ez,
jó ezt egy férfi szájából hallani.
Ez teljes meggyőződéssel vallom, mert így is van egyébként. A férfi hős akar lenni gyávaságból. A nő nem akar hős lenni, hanem a nő nagyon erősen meg tud oldani egy helyzetet, és nagyon érdekes látni azt a nőkben, hogy ilyen nagyon is kiélezett helyzetekben nem éreznek félelmet. Valahogy azt csinálják, amit tenniük kell. Én nem is tudok másról beszélni, mert nőkön keresztül tekintek rá a világra, az édesanyám és nényó. Amikor apám megjött, az borzasztó nagy boldogság volt nekem, de azt sem tudtam, hogy ezt a boldogságot hogyan lehet átváltani kapcsolattá, valóságos létezéssé.
És ezt sikerült valahogyan megoldani? Hogy ezt a fejedben élő ideálképet aztán összegyúrd a valóságossal? Hát ugye egy éves korodban vitték el édesapádat fogságba, börtönbe, és hogy akkor találkoztál vele 8 évesen először. Tehát gondolom én, hogy ezért kialakítottál egy képet magadban a többiek elmondása alapján.
Ezt az iskolát ki kellett járnom. Ez egy nehéz iskola volt, de nem boldogtalan. Ebben nagyon sok boldogság volt, nagyon sok elbukás volt, közös elbukások is voltak, amikor felismerődött közöttünk az, hogy ő, apám már nem lehet ugyanúgy, mint annak a gyereknek, akinek a legérzékenyebb időszakában, tehát a létrejötte, a formálódása időszakában jelen van az édesapja. Nekem ez nem adatott meg, de nekem másképpen kell jelen lennem a világban, más módon érzékelem a világot. Én ezt nem érzem handicapnek, azért nem, mert annyi ajándékot kaptam így is a testvéreimtől, anyámtól, nényútól, apámtól, a tágabb értelemben vett közösségtől, amiben éltem, hogy ezzel elszámolni nehéz.
Elszámolni? Hogy érted?
A megajándékozottság az feladat is. A megajándékozottság mindig rád rója annak a kötelességét, hogy hogyan adhatod tovább.
De ez esetben mi volt az ajándék? Az, hogy 8 évesen visszakaptad a, vagy hát megkaptad a édesapádat? Vagy az, hogy mondjuk az alatt a 8 év alatt is volt egy nagyon megtartó közösség körül.
Például. És az, hogy életben maradtunk, azért ez is egy nagyon nagy ajándék. Nagyon sok esete volt annak, amikor nem kellett volna életben maradnunk. Mondjuk én a legkevésbé, de több testvérem is volt valóságos életveszélyben, nem csak ilyen a mítosz nyelvén elbeszélhető szituációkban, amik nagyon mélyen megmaradnak az emberben. Nagyon sokféle megajándékozottságban volt részem például az is, hogy maga ez a fogság történet, ami véres, meg elképesztő, hiszen rávilágít egy abszurd világra, ahol a gyermekek ellenségekké tudnak válni. Erre papírom van. Papírom van arról, hogy 2 éves koromban agitáltam a kommunista rezsim ellen. Hát teljesen abszurd világban élünk. És ezt ivarérett férfiak fogalmazták meg ezeket a... Én nem is értem, hogy mi az, ami el tud vinni. Tudom persze, ez az őrült emberi megigazultság, meg az ideológiáknak ez az egybittes igazsága, aminél szörnyűbb nincsen. Ezek alapozzák meg a legsúlyosabb bántalmazásokat, kirekesztéseket, mert az álhit a legerősebb hit. A valóságos hit, aminek mondjuk én is a talaján állnék, az mindig tele van kételyekkel. Felnőtt ember nincsen hívő, aki nem kételkedik is, az nem felnőtt. Az benne maradt egy ilyen infantilis vallásosságban. Az igazi hit azt jelenti, hogy állandóan ránézek a világra, és kérdéseket teszek fel a világnak. És olykor kérdéseket teszek fel a legfőbb létezőnek. Például olyan kérdéseket, hogy az a tény, hogy mindenütt jelen vagy, nem kellene, hogy felmentsen téged attól, hogy jelen légy ott, ahol éppen jelen kellene, hogy legyél. Miért nem vagy jelen? A hit az egy dramatikus szerkezetű valami, állandó beszélgetésben vagy a legfőbb létezővel. De szerencsére a legfőbb létező nem sértődékeny.
Ezt biztosan tudjuk.
Én abszolút biztosan tudom. Abszolút.
Beszéltél vele erről?
Igen. Nem csak a szakirodalomból tudom, hanem saját tapasztalatomból is tudom. Neki aztán a szemébe vághatod. Azt, amit gondolsz.
Meg van a humora is. Azt
abszolút humora is van. A humora az nagyszabású, de az nagyon jó érzés, hogy nem sértődékeny.
Egy újabb puzzle darabot kérlek, húz.
Hősöm.
Személyes példakép, aki formált rajtad, aki hatott rád. Van-e ilyen személy?
Nagyon sokan vannak. Nagyon szerettem például egy parasztembert, akiről szívesen mesélek, bele is írtam darabjaimban, és most talán a következő könyvben több mindent is szeretnék írni. Úgy hívták, hogy Anti bácsi. És minél jobban megismertem, az volt az érzésem, hogy őt azért hívják Antinak, mert úgy szemben áll azért a dolgokkal. Szemben áll a fennállóval. Ez Kertész Imrének a fennálló egyik kedvenc szava. És nagyon szerettem ezt az Anti bácsit, sőt...
Őt hol ismerted meg,
Anti bácsit? Őt tulajdonképpen úgy ismertem meg, hogy a nagynémnek a férjévé lett, de ő parasztember volt, és a nagynéném egy gentry családból származott. És maga a házasság is olyan nagyot szólt, mert ez egy nagy szerelem volt, de hát hozzá kell tennem, hogy apám imádta ezt az Anti bácsit, mert olyan különlegesen intelligens és finom ember volt, hogy rajta keresztül tulajdonképpen tanultam meg, vagy ismertem fel azt, hogy van a világnak a tudományos megismerése, és van a világnak a szóbeli megismerése, a történetek általi megismerése. És ez a kettő mindig együtt kell, hogy legyen a világban. Mert ha csak a tudományos megismerése létezik, az bizony tudjuk, hogy nagyon hamar pervertálódni tud. A tudomány perverzióit ismerjük. De ugyanakkor, ha csak a történetben létezik az ember, akkor könnyen létrehoz önmagának egy álvilágot, egy alternatív világot. Nagyon jó, hogy a kettő folyamatosan szembenéz egymással. Ezt az antibácsit egyébként akadémikusok látogatták és beszélgettek vele. Maga volt a létezés. Volt benne valamiféle, mondanánk, hogy született bölcsesség. Valahogy úgy viszonyult a dolgokhoz. Olyan mondatokat tudott mondani.
Mondj egyet.
Hát például megmutattam neki a verseimet. Tudott, hogy milyenek a versek, vagy aztán az én verseim még inkább, tehát a teljes érthetetlenség és értelmetlenségnek a nyelvi képződményei. De megmutattam neki. Ő mindig elolvasta. Nézd, egyszer csak azt mondta nekem. Én ezt nem értem, ezt a verset, de téged értelek. És én majdnem összeestem ettől a szépségtől. Hogy ő nagyon mélyen átélte azt, hogy én ezeken a szövegképződményeken keresztül próbálok viszonyulni a világhoz, meg önmagamhoz, mert óriási az értetlenségem a világgal szemben, meg önmagammal szemben. És ezt a finomságot én nagyon-nagyon sokra tartottam. Vagy elképesztően áttetsző ember volt. Van egy ilyen történet róla például, hogy egy ilyen vallási főkorifeus, vagy egy püspök, aki teljesen behódolt a román kommunista államnak, találkozott vele, és valóban hallott róla, mert neki nagyon nagy híre volt. Parasz profétának is neveztük őt sokszor. Nem azért, mert profétált, hanem azért, mert az okossága, meg a humora, meg a tisztasága úgy fölemelt az embert. És akkor találkozott ezzel a püspökkel, a püspök nyújtotta a kezét, Antibácsi, nagyon sok jót hallotta magáról. Antibácsi, nagyon sok rosszat hallottam önről, püspök úr.
Hát tényleg áttetsző volt, mert akkor nem kertelt.
Igen, igen. Én sokszor tapasztalom azt magamon, hogy az udvariasság az az ördög evangéliuma, hogy az ember azért udvarias, hogy elhárítson valamiféle rendes szembesülést bizonyos szituációkban. Ő biztosan, hogy talán nem azt mondanám, hogy hősöm, de azt mindenképpen mondanám, hogy mesterem valamilyen értelemben. Egyébként életinterjút akartam vele készíteni, képzeld el, 80-as években vagyunk, egy ilyen hatalmas orsós magnóval. És megszereztem ezt a magnót, kicipeltem hozzá falura, és ott hagytam, és azt mondtam, hogy időről időre jövök, és beszélgetünk, és rögzítjük. Ő ezt nagyon szerette. És képzeld el, egyszer csak megjelent nála a szekuritáti.
És elvitték a
Elkobozta a szalagokat, de még a magnót is elkobozta. Az egész készüléket magukkal vitték, és nem maradt belőle semmi. A szabadság az mindig veszélyes. Az mindig veszélyt jelent másokra. A szabad beszéd, hogy szabadon önmagunkat kitárva beszélgetünk dolgokról, és nem félünk senkitől és semmitől, és nem akarunk semmit megnyerni, nem valamiféle uralmi megfontolásból tesszük, az mindig veszélyes, az ma is veszélyes.
Már csak kettő darabka van előtted, folytassuk akkor ezzel a, nem is tudom, nút színűvel.
Falat.
A gyerekkor íze. Hogyha a gyerekkorodra gondolsz, akkor milyen illat, íz az, ami beugrik neked elsőként?
A főtt kukorica. Az nagyon finom volt. A kukoricát loptuk, megfőztük, és egyébként télen sok főtt kukoricát ettem, és azért az fantasztikus volt, az édes leve. Ez az egyik alapíz nekem. Aztán a másik alapíz a rántott hús. Életemben, mikor először ettem rántott húst, akkor az elképesztő élmény volt.
Ez mikor volt?
Hát az, tudod, mikor lehetett? Akkor már hegyközpályiban voltunk, tehát már nagyjából 8 éves voltam. És arra emlékszem, hogy bizonyos dolgokat nem tudtam földolgozni. Tehát a vasárnapi ebédek voltak számomra a legnagyobb események és a legnagyobb megpróbáltatások. Egyszerűen nem bírtam feldolgozni. Nagyon sokszor hánytam vasárnapi ebédek után. Annyira idegen volt a gyomromnak az, amit ettem.
Az nagyon érdekel, hogy az ételekhez való viszonyodra lágert követően kihatott-e az, hogy mondjuk ott rengeteget éheztetek? Tudsz-e enni jó ízűen? Na, inkább így mondanám.
Valami hihetetlen történt. Ínyenc lettem. És a feleségem így néz rám, még mostanában is megtörténik, hogy de hogy lehetett ezt a lágerben megtanulni? Hát a lágerben, nem tudom, lucerna főzeléket ettünk. De volt, mikor találtunk például édes krumplit a földben, a csicsókát.
Az... Ami majd nagyon divatos étel, az édes burgonya.
Sőt, a lucerna is divatos étel lett. Én éveken át reformkonyhán éltem. Nagyon kevés hússal, sőt, no hússal. De hát mindig valahogy ki kellett kaparni az eledet. Ínyenc lettem, de a szónak nem ebben a mondjuk túl dekadens értelmében, hanem szeretem azt, hogyha a dolgok ki vannak találva, vagy egy asztal el van rendezve, és ez szép. Lídia nővérem volt ilyen a drága, hogy az szép. Vagy ha megfőzünk valamit, abban legyen annak az öröme. Ne azért csináljuk, mert enni kell valamit, hanem azért csináljuk, hogy az önmagában legyen egy rituálé. Én persze nem tudok főzni, de az utóbbi 2 évben, most már egy kicsit több, mint 2 éve, kialakítottam azt a rituálét magamnak, hogy este mindig salátát eszem, ha otthon vagyok, és azt én készítem el magamnak. És elképesztő saláta kitalációim vannak, saláta költemények. Most a feleségem nem volt otthon, de nálunk volt az elsőszülött fiam a feleségével, lefeküdtek a gyerekeik, és láttam, hogy nincs kedvük ahhoz, hogy vacsorát készítsenek, és felajánlottam nekik, hogy készítek én nekik egy salátát, vagy nekünk, mert úgyis ezt csinálom. És azt mondták, jó, nekik nem kell túl sok, lehet, hogy féltek attól, hogy én mit csinálok, nem tudom, mert nem túl éhesek, és akkor elkészítettem egy salátát. Úgy, ahogy még sohasem azelőtt. És teljesen odáig voltak érte, de nem udvariasságból, mert a fiam az nagyon beszólós, és ő ráadásul nagyon jól tud főzni, szinte bármit meg tud csinálni, és szeretettel készíti. És ezt én nagyon élvezem, mert én meg semmit nem tudok főzni.
Érkeztünk az utolsó szóhoz, ami nem lesz más.
Életre való.
Van-e olyan film, ami életre szóló, vagy valamilyen tanulsággal szolgált számodra?
Például Tarkovszkijnak a Stalkere, vagy Tarkovszkijnak a filmjei általában. Nagyon nagy tétekben játszik, és nagyon fontos dolgokat fogalmazott meg. Ez éppen az én középiskolás koromnak úgy nagyjából a vége, és a diák korom volt. Többször végignéztem a filmjeit. Az áldozathozatalt, a tükröt, a Solariszt, a Stalkert, az Andrei Rublev című filmét, Uramisten. Ez 3 óra 40 perces, azt hiszem, ez a film. Ettől nem tudok elszakadni most sem, hogyha előveszem, vagy megnézek belőle részleteket, például a harangöntés részletét.
Néhány héttel ezelőtt volt vendégem Borbás Marcsi, és ugyanezt mondta erre a kérdésre, vagy az életre való szónál, Tarkovszki, és hogy pont a harangöntés most azért jutott eszembe, mert ezt ő is kiemelte, hogy ezek a hosszú snittek, vagy azokba ő így a mai napig bele tud feledkezni, és a harangöntést hozta fel példaként. Mi történik abban a jelenetben, hogy ez 2 ilyen ember számára is ennyire elementáris erővel hatott?
Egy nagyon fiatal harangöntőt mutat be a film, és tulajdonképpen ez az Andrei Rublev története, aki a híres Szentháromság ikont alkotta meg, ami most úgy tudom, hogy Szentpéterváron van az Ermitásban. Talán ott láttam, ebben a harangöntés jelenetben az a csodálatos, ahogyan ez a fiatal fiú benne él ebben az elképesztő feszültségben, hogy hogyan fog először megkondulni a harang. És először megkondul a harang, és ő összeomlik. És azt mondja, hogy meg sem közelíti azt, ami ennek lennie kell. Elégedetlen, de ez egy gyönyörű elégedetlenség.
És lehet az elégedetlenség gyönyörű?
Akkor gyönyörű az elégedetlenség, ha abban segít téged, hogy elfogadd és tovább lépjél. de elfogadd a magadénak, és tovább lépjél. Ebben a filmben az a szép, hogy egy idősebb szerzetes odalép hozzá, és elmondja neki, hogy ez a harang tökéletes.
És akkor megváltozik a harangöntő véleménye is?
Ő nem azt fogja mondani sohasem, hogy tökéletes, hanem el tudja fogadni egy idő után, hogy ez egy lépcsőfok. És ugye egy fiatalemberről van szó, ne feledkezzünk meg róla, ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ez a fiatalságnak ez a türelmetlensége is benne van. Vagy ez a tökéletességnek egyébként a nagynak kísértése, ami az ördögtől van, ez teljesen biztos. A tökéletesség az teljesen biztos, hogy az ördögtől van.
Nem kell tökéletesnek lenni. Nem baj, ha van egy kis szépséghiba.
A szépséghiba teszi szépé a szépet. A tökéletes a művészetben az a gics.
Hú, hát még igen, most belekezdtünk megint egy olyan témába, már most a gicsre gondolok, hogy erről is lehetne aztán még hoztam beszélgetni, de hát elfogytak a szavaink. Viszont most sikerült egy ilyen nagyon szép színes műalkotást alkotnod így a puzzle-özés végére.
Ha innen nézem, akkor van benne egy ilyen egyensúly hiány, errefele borul az egész, tehát ez egy ilyen dramatikus egyensúly, amit a kép megfogalmaz most nekünk.
Ez volt a Puzzle Podcast 5. epizódja Viski András íróval. Ha tetszett a műsor, ajánlom a sorozat korábbi epizódjait is. Játszottunk már Kirakóst Szécsi Zoltánnal, Süveg Márk Száiddal, Borbás Marcsival és Rajkai Zoltánnal. Emellett sok más izgalmas kulturális tartalmat is találtok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. A Talpig Magyar, a Nyári Gyerekek és a Dob meg Basszus Podcast is elérhető nálunk. Érdemes ránk feliratkozni. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Cakó Gergely, Rédl Ádám és Szemők Bálint nevében is. Találkozzunk legközelebb is, Péceli Dúri vagyok.
A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.